Brázák Oston Sámuel, a nézőpontcsoport vezetője, és Závetz Tibor, az IRIS Závetz Research vezetője, mindketten elemzők az Inforádió arénájának vendégei. Beszéltünk a beszélgetésünk elején arról a 500 000 emberről. Ők elméletben kinek, mire lehetnek elegek? Kormányváltásra? A kétharmad lebontására? Egy még nagyobb győzelemre? Mire? Závetz Tibor.
Hát 500 000 ember kormányváltásra a jelenlegi támogatottsági adatok alapján hát nem elégséges. Arra lehet elégséges, hogy ha nagyon jól megtolja az ellenzék és egy jó aktivitási rátát állít elő a saját hívei körébe, és még ezeket az embereket is tudja aktivizálni, abban az esetben lehet arról talán elbeszélgetni, hogy akkor a kétharmad lesz, vagy nem lesz. Tehát tulajdonképpen azt gondolom, ennyi lehet a tétje. Egyébként ez a 50, vagy a 500 000 csoport, ez nagyjából olyan 6-7%-ot, inkább 7%-ot jelent. Tehát az azt mondja, hogyha ők is elmennek, és mondjuk minden maradna úgy, ahogy van, akkor már nem is 40%-ról beszélnénk, hanem 47%-os részvételi arányról, de ez azért fenekestül nem forgatja fel a pártok erőviszonyait. Annak az, hogy az ellenzék a jelenleginél láthatóan jobban szerepeljen, és még 2014-nél is jobban szerepeljen, ahhoz sokkal többet kell teljesítenie, ahhoz olyan választópolgárokat is meg kell nyernie, akik jelenleg még nem csak hogy pártokban nem gondolkodnak, hanem még abban sem, hogy elmenjenek voksolni. Tehát az ellenzék számára nagyon nagy a tét. Bár megjegyzem azt, hogy abban az esetben, hogyha az egyéni választókerületekben a hátralévő időszakban a jelenlegi től eltérő szűkösebb konstelláció, jelölt konstelláció áll elő, akkor ennél kevesebb is elég. Ez alatt azt értem, ugye, hogy visszalépések történnek, folytatódnak, további koordinációk lesznek. Abban az esetben mindaz, amiket így mondtam, az egy ilyen egyszerű feladattá teszi az ellenzék számára azt, hogy jól szerepeljen, de nem tudjuk, hogy ez hogy lesz. Tehát mi most csak abból tudunk kiindulni, hogy sok párt indít jelöltet, és ahhoz pedig nagyon sok embert el kell vinni az ellenzéknek, és osztódni is fog, mint ahogy erről már beszéltünk, nyilvánvaló kormányváltást akarók egyelőre nem látszik, hogy egyfelé tömörülnének. Tehát még nagyon, nagyon bonyolult az a konstelláció, hogy a pártok között hol helyezkednek el.
Ez a 300-400 000 aktív, tehát nagy, valószínűleg a választáson résztvevő ellenzéki kormány kritikus szavazótábor, ez hiányzik jelenleg az ellenzéki pártoknak. Tehát nem úgy van, hogy megvan a 2014-es szintjük, és még van 500 000 ember, akit így vagy úgy, de megnyernek, hanem ez hiányzik a 2014-es szint eléréséhez. Valóban fontos kérdés, hogy egyenlő arányba oszlik el mondjuk a baloldal és a Jobbik között, vagy az LMP is bele tud hasítani ebbe a táborba. Az adott pártok szempontjából fontos kérdés, de nem hiszem, hogy a kormányváltás, vagy akár a választás végeredménye ezen múlna. A kétharmados kérdés persze, az itt fog a levegőben, itt lesz a levegőben velünk a következő 45 napban, de rögtön érdemes leszögezni, hogy a politikusok leegyszerűsítő üzenete ellenére a választás végeredménye az nem egy tényezőtől függ. Rengeteg tényezőtől függ. A külhoni polgároknak az aktivitását már említettük. De csak egy érdekes, összetett dologra hadd utaljak. Ha ne adj Isten az MSZPP nem éri el a 10%-ot, vagy a Momentum önálló listát állít és nem éri el az 5%-ot, vagy mindkettőnk tézis ellenére az LMP nem jutna be mégse a parlamentbe, tehát az ellenzéknek a rossz szereplése és az ellenzékre leadott, de elvesztett szavazatok is kihathatnak a választás végeredményre, és profitálhat belőle a győztes, és növelkedhet meg a mandátum aránya. Tehát nagyon-nagyon sok tényezőtől függ, és ez a politikai beszéd leegyszerűsítő módszere, hogy csak egy dologban látja meg a tétjét a végeredménynek.
Lehet-e sejteni most, hogy melyik ellenzéki pártnak van legtöbb tartaléka vagy lehetősége az átszavazási hajlandóságok alapján?
Csináltunk egy olyan felmérést, ami próbálta analizálni az egymáshoz való viszonyulásokat, az egyes párttáboroknak egy másik párthoz való viszonyulását. Ebben egyébként a Fidesz is szerepelt, mint tényező. elég gyorsan el lehet intézni.
Stabil, mint a beton, sehova.
Igen, igen, tehát, hogy nem akarnak elmenni, még a másodlagos, harmadlagos, ennél sokkal finomabb szerkezetű kérdés volt, tehát nem csak másodlagos preferenciát néztük. Az látszik, hogy ez egy ilyen értelemben homogén közeg, már a párthoz való kötés tekintetében nagyon erősen tapad a Fideszhez ez a választói közönség, és nem nagyon van annak esélye, hogy elmennek, mondhatjuk, szinte nincsen. Az ellenzéki pártoknál, ami észrevehető, és ebből volt is némi polémia, hogy az MSZP tábor nagyon sok felé nézeget, és ezt ugye lehet interpretálni úgy is, hogy adott esetben elpártolnak, és ennek a kedvezményezettje, ebben nincs persze újszerű dolog, csak a DK lehet, vagy esetleg még másodszorban az LMP, és még nem kizárt, hogy a Jobbik, de lehet úgy is értékelni, hogy az MSZP tábora nyitott, tehát egy olyan helyzetben, amikor egy választókerületben a saját jelöltjét nem látja, hanem mondjuk DK-s jelöltet lát, akkor ez a fajta ilyen nyitottsága a DK felé, az abban fog megnyilvánulni, hogy leadja a voksát a DK-s jelöltet, de marad egyébként az MSZP listájánál. Tehát nagyon sokféleképpen lehet értékelni. Amit én még leszűrtem ebből, az, hogy a legnagyobb kedvezményezettjének ezeknek az esetleges átpártolásoknak, tehát ezek nem tények, ezek valószínűségek. 7-fokú skálán mértük, tehát az próbáltuk szenzitív módon, de azért itt ebben sok a bizonytalanság, az LMP. Tehát aki így a leginkább föl tud szívni talán ebből, persze ehhez tényleg az kell, hogy ennek legyen valami tétje, hogy lássák a választópolgárok, ugye, hogy mehet egy MSZP párbeszédes, egy jobbikos, egy DK-s az LMP felé, két esetben. Az egyik az, hogy valami olyat lát a saját pártjában, ami őt eltaszítja, ennek nem sok esélyét látom, vagy a kampány az nem erről szól. A másik, hogy valami olyat meglát az LMP-ben, egy olyan helyzet áll elő, amikor az LMP elindul fölfelé, és már mondjuk az a tét, hogy 10%-ot elérje, ez lehet egy olyan lökés, vagy egy olyan tartalmat kap az LMP-től, amire azt mondja, hogy hoppá, ezzel én még nem találkoztam. Tehát akkor fog ez megvalósulni. Most mindez csak egy valószínűségi faktor.
Egy ellenzéki szavazónak egy nagyon fontos lélektani kérdés az, hogy hisz-e abba, hogy kormányváltás következik. A jelenlegi felmérések, és nem tudom, az ember beleszagol a levegőbe, akkor inkább valószínű, hogy az ellenzéki szavazók a szívük mélyén nem nagyon bíznak abba, hogy 2018 lesz a fordulat éve, és ha nem bíznak ebben, akkor nem a szavazat maximalizálás lesz a legfőbb szempont az egyfordulós választáson, hanem a szimpátia szavazat, tehát a legszimpatikusabb ellenzéki pártra fognak szavazni, és ebből én is azt gondolom, hogy amúgy az LMP profitálhat, mert az LMP-nek a meglévő, mindkettőnk által 5% fölöttre sejtett szavazótábora fölött is a szimpátia értékei elég jók. Tehát az ellenzéki szavazók amúgy a párttal azonosulni tudnak, és hogyha nem azt kell nézniük, hogy nehogy elveszen a szavazatuk, nem azt kell nézniük, hogy ki lesz a miniszterelnök, aki Orbán Viktor helyére lép, akkor a szimpátia szavazatot fogják leadni. Ebből a szempontból egyébként első fél időben már beszéltünk a Karácsony Gergőről, ebből a szempontból ő is jó választás volt, mert egy szimpatikus, egyes közvélemény kutatók szerint a hihetetlen magas szimpátia értékekkel rendelkező politikai személyiség, ami abban a szituációban, amikor mondom még egyszer, egy ellenzéki szavazónak szimpátia szavazatot kell leadni, és ugye azért azt tudjuk, hogy az ellenzéki szavazók az ellenzéki pártok teljesítményével alapvetően elégedetlenek, de azért van szimpatikus és kevésbé szimpatikusabb, ebből még az MSZPP is profitálhat. Az LMP, az MSZPP és egyébként a Demokratikus Koalíció is. Én azt gondolom, hogy jelenleg a Jobbik etéren rossz állapotban van, mert amit kisugároz magából, az egy bizonytalanság, egy identitásválság, ugye ez a kulcs szó, amit egyszer Vona Gábor is használt, és bár azóta próbál ettől a kifejezéstől szabadulni, de mégiscsak ez jellemzi a Jobbikot. Nem magabiztosságot sugároz ki, nem egyértelmű az, hogy mit is akar a Jobbik, és éppen ezért a szimpátia szavazó, ellenzéki szavazó sem biztos, hogy a Jobbikot fogja választani, ha más is.
Egyetértve ezzel, amit Ágoston mondott, annyi kiegészítést tennék még, hogy az is egy még vannak talán fontos szempontok, faktorok, amikor egy ellenzéki szavazó erősebb akarattal rendelkezik a tekintetben, hogy oda megy egy adott párthoz. az erő. Ugye az ellenzéki pártok nagyon nehezen tudnak erőt mutatni, mert egy kormánypártnak vannak olyan lehetőségei, meg hát ez bizonyos politikai karakter típus is nyilvánvaló, amikor az ember azt látja valakibe, hogy igen, önneki van ereje véghez vinni azt, amit gondol. De mégiscsak, hogyha az ellenzéki pártok miniszterelnök jelöltjei, vagy a pártok egyes politikusai még a hátralévő időszakban tudnak erőt felmutatni különbözőképpen, az számíthat, és aki itt erősebbnek mutatkozik, az nyerhet. A másik fontos dolog, ezen lényegében összefüggésben az a kormányzó képesség, tehát kompetencia, hogy tud-e olyat mondani. Ezek lehetnek szakpolitikák, tehát nem kell elmerülni itt a részletekbe, tehát nyilván nem arról van szó, hogy az adórendszer kialakításában milyen finomságok vannak, de azt, hogy az adórendszer tekintetében egy kompetens megfogalmazást ad egy párt, amiről érzi a választópolgár, igen, az a politikus, mintha jobban értene hozzá, mint a másik. Ez is fontos tényező lehet még, ami az ellenzék egyes pártjaihoz különbözőképpen viszi oda a kormányváltó szavazókat. És a harmadik, és itt a Jobbik lesz szerintem ebből a szempontból érdekes, hogy a láthatóság. A láthatóság alatt értve azt, hogy ugye nem mindenki hardcore választó, és ezzel fekszik, hanem van egy csomó olyan választópolgár, akik így nem elkötelezettek, éreznek valamit a politikából, de azért csak egy alkalomra forognak, vagy fordulnak rá ez a parlamenti választás, és az ő szimpátiájuknak, vagy ennél erősebb a szavazatuknak a kialakulásában az is szerepet játszik, hogy egy párttal mennyire találkoznak. És ha igaz az, hogy a Jobbikkal nagyon sokat lehet majd találkozni,
a plakátjaival,
így van, így pontos, akkor nagyon kíváncsi vagyok, hogy például ez mennyit ér. Ezt úgy nem lehet tudni. Nyilván a standok is nagyon fontosak, a tömegkommunikációban való megjelenés, és hát az aktivista hálózat, a kitelepülések, tehát a jelenlét a választópolgárok napi életében, ahogy tetszik, ez nyilván nem úgy értem, hogy befolyásolni, hanem egyáltalán láthatóvá válni. Ezek mind fontos szempontok.
Az első kettő, amit említettél, ott egy kicsit szkeptikus vagyok. Én azt gondolom, ha a kormányváltásnak nagyobb esélye volna, akkor a kompetenciának nagyobb jelentősége volna. Én pont azt próbáltam leírni, hogy ha nem a kormányváltás a tét, akkor a szimpátia mennyire fontos. Igen. De a láthatóság kapcsán egyetértek. Avval, hogy ennek nagyon nagy a szerepe és a jelentősége, abban nem vagyok biztos, hogy ez egy automatizmus, hogy a láthatóság, de azt hiszem te is kérdőjellel fogalmaztad meg a tézisedet. A láthatóság nem automatikusan váltódik szavazatokra, arra alkalmas, hogy foglalkozzanak a párttal, de arra nem feltétlenül, hogy jó véleménnyel is legyenek azzal a párttal. Ha a Jobbik látható lesz, mert nagyon sok plakáton már most, ha az ember körbenéz, akkor egymás mellett akár néha 4-5 plakátot is ugyanazt lehet látni. Tehát ott lesz a szeme előtt a választópolgároknak, de hogyha azt hallják róla, hogy a pártelnök az iszlámról beszél, ha azt hallják, hogy a párt szedetvedett és belső konfliktusai vannak, és így tovább. Tehát ha foglalkoznak a Jobbikra, de a Jobbikról rossz híreket hallanak, akkor egyáltalán nem tekinthető automatizmusnak, hogy szavazatokra váltható a plakátok nagy mennyisége.
Az ellenzéki politikusok nem csak a saját plakátjaikon láthatók, hanem a kormányoldal plakátjain is. Abban mi az okosság, hogy azokat a politikusokat teszik föl a plakátra, persze Soros Györggyel, akikre szavazni lehet, ha valaki nem Orbán Viktort akarja, és ezzel teleszórják az országot?
Azt gondolom, hogy bármelyik ellenzéki politikus szívesen lekéreckedne arról a plakátról, tehát biztosan nem az ő támogatásuk érdekébe kerültek föl.
De egyszerűsíti a politikai képletet, nem megmutatja, hogy kik az ellenfelek. Hát, amin itt a turbulens politikai helyzetben még mindig
igen, de beszéltünk már róla, hogy a Fidesz szavazói számára az összes többi ellenzéki párt az nem választható, tehát másodlagos, harmadlagos preferenciában nem kerül elő, tehát mindenki a Fidesz szavazói felől nézve mindenki a túloldalon van. Talán a legmeghatározóbb személyisége a magyar politikának a miniszterelnök, és ő a választóvonal, hogy valaki szeretné-e, hogy miniszterelnök legyen, ő a Fidesz meglévő vagy potenciális szavazója, vagy nem szeretné, akkor pedig szinte mindegy, hogy melyik másik ellenzéki pártra szavaz.
Igen, és ezen a plakáton ugye sokan vannak, és az egy érdekes momentum, hogy nem jelöli ki az ellenfelet a plakát. Tehát nem azt mondja, hogy nem egy személy ellen szól, nem egy párt ellen szól.
Középen hanem, van a személy, aki ellen szól.
De ő nem indul a parlamenti választásokon, tehát hogy nem ilyen szempontból tényleg így összemossa az ellenzéket, nem, mert abban a pillanatban, hogyha kijelölni mondjuk azt, hogy a Jobbik és csak Vona Gábor lenne ezen a plakáton, én azt feltételezem, hogy akkor ez nagyon sok szavazónak azt az üzenetet hordozná, hogy hoppá, akkor ő az, aki az ellenfél, és aki nem szereti a Fideszt, és nem szereti Orbán Viktort, akkor nyilvánvalóan Vona Gábor felé és a Jobbik felé terelni ezeket a bizonytalankodó szavazókat. Itt pont nem ez van, hanem az, hogy mindenki egy csoportba tartozik, tehát tulajdonképpen egy ilyen megosztó funkciója van. Másrészt meg én itt is látom a kötést, tehát a Fidesz aktivizálási szándékát, tehát hogy azokat a szavazókat, akik egyetértenek a plakát tartalmával, de még nem jutottak el odáig, hogy elmenjenek voksolni, hogy ezt kinyilvánítsák, vagy maga biztosan ezt állítsák, legalábbis a közvélemény kutatások során, ők egy ilyen plakát hatására, meg hát nyilvánvaló az ezt követő egyéb mozgósító technológiák hatására, végül is ténylegesen szavazókká válnak.
Hogyan lehet megtanítani a választót az egyéni kerületi koordinációra? Magyarán a DK-s hogy fog elmenni szavazni az MSZP-sre, és viszont?
Szerintem sebbe tapintottunk, mert ez az egyik legnagyobb kihívás az ellenzéki pártok előtt, és fogy az idő, tehát 45 nap múlva választás van, végleges megállapodások nincsenek, ugyan az MSZP és a Demokratikus Koalíció felosztott az egyéni választókerületeket, de még ott van egy-két kérdőjel, hogy mi lesz az LMP, a Momentum, a Jobbik esetében. Jobbik ugyanazt mondta, hogy 106 választókerületbe indít jelöltet, de nem lehet tudni, hogy lesz-e még visszaléptetés, és a fogyó idő miatt egyre nehezebb lesz elmagyarázni egy ellenzéki szavazó számára, hogy mi a szívéhez legközelebb álló ellenzéki párt által preferált szavazat. Ha alapvetően azt láttuk az eddigi választás történetből, hogy a magyar választók nem osztják meg a szavazataikat, akár azért, mert azt gondolják, hogy nem szabad megosztani, akár azért, mert annyira egy párttal szimpatizálnak. Most a koordinált indulás az azt jelenti, hogy az ellenzéki pártok az eddigi hagyományok megsértésére, vagy a hagyományokkal való szakításra buzdítják majd a szavazóikat, és felszólítják őket, hogy osszák meg a szavazatukat. Ráadásul olyan pártok között akár, amelyek egymással nagyon éles konfliktusban voltak, vannak. És én ezért azt gondolom, hogy hiányzik a pontos üzenet, és fogy az idő, hogy az ellenzéki pártok el tudják mondani az általuk talán pontosan meg nem fogalmazott gondolatukat a saját szavazóiknak, és ezért azt gondolom, hogy ebből még nagyon komoly baja lehet az ellenzéki pártoknak, hogy meg fog zavarodni a saját táboruk. Én tudom, hogy sokan azt mondják, hogy ez nem így lesz, és valójában a szívük mélyén érzik az ellenzéki szavazók, hogy mit kell tenni, de ha valamitől félnék ellenzéki pártként, akkor az biztosan ez volna, hogy nincsen elmesélve a saját szavazótábornak, hogy mit kell tenni, mi a helyes, mi az üdvös lépés és szavazat.
Zárvesz Tibor?
Néhány megjegyzés, csak 2006 volt talán az egyetlen alkalom, amikor valahogy ez működött Budapesten főleg, amikor a baloldali liberális választópolgárok tekintélyes hányada listán az SZDSZ támogatta az első fordulóban, és az MSZP egyéni képviselőjelöltjét, tehát megosztotta a szavazatát, mert hogy az volt a kérdés, hogy bejut-e az SZDSZ a parlamentbe, és ezáltal ugye bejutott. Azóta nem volt erre precedens, hanem sőt, 2014-ben az volt, ugye, hogy az összefogásnak voltak jelöltjei, tehát arra volt szocializálva a választópolgár már az egyfordulós rendszerben, hogy van egy közös jelölt, és van egy közös lista, és arra kell szavazni. És a választó egyébként szeret kongruens módon szavazni, tehát ugyanarra a pártra, mint amelyiknek a jelöltjére, és nem voltak azok botor elképzelések a Botka László idejében, amikor miniszterelnök jelöltje volt az MSZP-nek, hogy legyen közös lista, közös miniszterelnök jelölt, és legyenek közös egyéni képviselőjelöltek, mert a választónak ez az egyértelmű, ennek egyébként van ereje, ennek van fölszívó képessége, ezt ha megmutatják, akár a közvéleménykutatások is ezt a helyzetet, akkor nyilván egy közelebbi szám lenne most a Fideszhez, mint ahogy most itt széttagoltam van. Tehát ezek teljesen racionális elképzelések voltak, és ehhez képest most egy egy elég bonyolult helyzet áll elő, és valóban az van, amit ágastam ott, hogy az rövidnek látszik az idő, hogy ezt minden szinten, minden választókerületben el tudják mondani. A tudatos választók érezni fogják, sőt tudni fogják, de a nem tudatos választók, olyanok is akadnak Magyarországon, ők ezt nem, nekik ezt nagyon le kell applikálni.
Ezt lehet tudni, hogy milyen arányban vannak úgynevezett tudatos, meg nem tudatos választók? Aki foglalkozik a politikával, valamennyire az már tudatos?
Igen, és nagyjából a felnőtt társadalomnak a 20%-a az, aki rendszeresen követi a politikai eseményeket, márpedig a adásban azt mondtuk, hogy 60%-a fog a felnőtt társadalomnak szavazni, tehát még akár azt is lehet mondani, hogy többen vannak, akik a részletekkel nem foglalkoznak a közéleti kérdések kapcsán. És képzeljünk el egy szavazó helyiségben, amikor kap két szavazólapot egy választópolgár, egyéni jelöltekkel és az őket állító jelölő szervezetekkel, meg pártlistákkal. Ha nincs visszalépés, mert ez is természetesen lehet, hogy a következő 45 napban még visszalépések lesznek, tehát nem szűkül le az egyéni jelöltek számaránya, akkor igazán tájékozottnak kell lenni, hogy a sok párt sok jelöltje és a sok pártlista közül az ember megosztott szavazatot leadjon, és tudja, hogy egyénibe ki az, akire x-elni kell, és tudja, hogy listán ki az, akivel azonosulni kell.
És a visszalépés kommunikációjának el kell jutni a választópolgárhoz.
Bár az akkor a visszalépés rajta lenne a szavazólapon, tehát az egy kiforrattabb helyzet, de akkor is, hogyha visszalép, akkor meg azt kell eldöntenie, hogy utána leszavazott el egyik maradt ellenzéki jelöltre, de a listán pedig egy sokszínű kínálat van, hogy megoszthatja és meg akarja osztani a szavazatát. Tehát itt szerintem a választás kutatásnak nagyon sok feladata és érdekes információja lesz majd április 8-a után, hogy mennyire tudatosak a magyar választók.
Van-e arra bármilyen adatuk, hogy egy átlag választó Szél Bernadett, az LMP miniszterelnök jelöltje, és Karácsony Gergely, az MSZPP miniszterelnök jelöltje között, az hogyan tesz különbséget? LMP-sek voltak mind a ketten, és nem olyan nagyon régen áll fönn ez a formáció. Szél Bernadett se olyan nagyon régen miniszterelnök, meg Karácsony Gergely se.
Hát ilyen finom elemzéseket azért nehéz találni. Én, amit ezt hozzá tudok tenni, az annyi, hogy olyan méréseket készítettem én, amivel azt látom, hogy mondjuk egy hónappal ezelőtti a legutolsó, hogy kettejüknek a támogatottsága, a vonzása, az körülbelül azonosnak látszik, úgy nagyságrendileg. Ez volt a egy hónappal ezelőtti állapot, de egy finom karakterológiát a személyekről, és az, hogy kinek mi az erénye és a hátránya, az szerintem nagyon nehéz adni. Nem ismerik őket annyira, hogy ilyen mélységekbe szerintem velesen merülni. Van egy összkép, inkább szerintem ezzel van egy összkép, az egyik politikusnak nagy erénye az, hogy mindenki politikusnak egy nagy erénye, hogy szimpatikus politikusokról van szó. Habitusukban eltérőek, van akinek a Karácsony Gergely féle visszafogottabb stílus tetszik. Szél Bernadettnek egy előnye szerintem az is, hogy női politikus és női miniszterelnök jelölt, ennek van azért egy vonzása, tehát nagyjából szerintem csak ennyit lehet mondani.
Én azt mondanám, leegyszerűsítve a dolgot, hogy úgy tesznek különbséget, hogy ránéznek az egyik férfi, másik nő.
Jelentős különbség.
Ugyanazt akarom mondani valójában, mint a Tibor, hogy mi, akik politikával intenzíven foglalkozunk, mi tudjuk az előtörténetüket, tudjuk, hogy ki mit csinált tavaly nyáron, de az átlag választó ezt nem tudja. És valóban az ellenzékiek különösen szimpatikusnak találják, és nem fognak érdemi különbséget tenni között.
Kis pártoknak milyen lehetőségeik vannak együtt, liberálisok, Momentum például?
Hát a potyautas stratégia.
Beférni valamelyik listára?
Valahova bevásárolni, bekéreckedni magunkat. Etéren ugye a liberálisok már fél győzelmet arattak, mert mégiscsak azt hiszem a 15. helyen a listán ott van a Bősz Anett a Magyar Liberális Párt színeibe.
De az győzelem, hogy Fodor Gábor helyett van, mert Fodor Gábor nem akarták.
Fél győzelem. Az együtt teljesen külön maradt. Egyelőre úgy tűnik, hogy április 8-a fekete betűs ünnep lesz a párt történetében, és talán az egyik utolsó fejezet a kronológiában. Ha ugyanis nem tud felkéreckedni sehova, és nem tud megállapodni, hiába ajánlotta fel az egyéni választókerületi jelöltjeit, de egyelőre nem kért belőle senki, ha nem tud megállapodni, akkor szerintem prognosztizálható, hogy kiesik a parlamentbe, és ezáltal a létezése is megnehezedik. A harmadik párt a Momentum volt, a Momentum esetében pedig a kutatások azonosan azt állapítják meg, hogy egyelőre nincs 5%-on, de én Én azt gondolom, hogy a Momentumnak megvan a potenciális szavazótábora. Él Magyarországon 200-250 ezer olyan ember, aki lehet, hogy nem is szokott szavazni részben, vagy liberális szavazó volt korábban, és hátat fordította az egész politikának, mert egyik pártot sem érezte egészen, vagy megfelelően liberálisnak. Tehát van potenciálisan szavazótábora, és kizárólag a Momentum kampány teljesítményén múlik, hogy el tudja érni ezeket a szavazókat.
Én csak egyetértve ezekkel Momentumhoz tennék még annyit hozzá, hogy az egy nagy teljesítmény, még akkor is, hogyha ez nem volt egy egyenes út és szigorúan monoton növekvő adatsor, hogy tulajdonképpen egy év alatt megkapaszkodott a politikában, tud indítani 106 egyéni jelöltet, majd meglátjuk ennek mi lesz az értéke, de nem volt mostanában olyan párt, amelyik erre képes lett volna. Tehát az összes párt, akiről itt beszéltünk, mondjuk 2019-ben alakult mondjuk az LMP, tehát ott már van azért egy élettörténet, itt pedig hát egy jó éves élettörténet, vagy picit talán több, de hogy ez egy teljesítmény, szerintem ez fontos.
Fekete Győr András még csak most fog kávézni Szél Bernadettel. Tudtuk meg. Az elmúlt egy órában Rázák Oston Sámol, a Nézőpont csoport vezetője, és Závesz Tibor, a Závesz Research vezetője, elemzők voltak az Inforádió arénájának vendégei. A műsor elkészítésében Szatmári Katalin felelősszerkesztő, Fekete Szalóki Zoltán felelősszerkesztő és Módos Márton főszerkesztő vett részt. A műsort az infostart.hu weboldalon és az Inforádió YouTube csatornáján is megtekinthetik. Nextebe Tibor vagyok, köszönöm a figyelmet.